Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 32. Zsoltárunk első versét. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval, foglaljunk helyet, és így énekeljük a 425. dicséretünknek első, második és harmadik verseit. 425. dicséret első három versét énekeljük. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent nevet! Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből, az efézusi levél második fejezetének első versétől a tizedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Az efézusi levél második részének első versétől így szól Isten igéje. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltól, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem értői, befogadói, megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged, mert imádsággal, énekkel, lélekben hozzád emelkedhetünk. Áldunk téged a te fogadásaidért, a te szövetségedért, amivel körülveszel bennünket, amit újra és újra megújítasz a mi életünkben. Áldunk téged, mindenható Istenünk, azért, mert az életünkben minden út olyan lehet, amin veled indulhatunk, és amit veled járhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy ezért nincs olyan perc, nincs olyan pillanat az életünkben, hogy te ne lennél közel hozzánk, és ne akarnál vezetni, szólítani, hol feddéssel, mert rossz úton járunk, hol biztatással, hol vigasztalással, máskor útmutatással. Áldunk téged, Urunk, azért, mert nem csak a földi életben akarsz irányítani és vezetni bennünket, hanem üdvösséget készítesz nekünk. És mi kereshetjük azt az üdvösséget, amit a te kezed ad, és csak azt kell keresnünk. Urunk, hálával állunk meg előtted az életünkért. Hálásak vagyunk minden jóért, amely a te ajándékozó szeretetedről beszél, egyfajta bizonyság tételként az életünkben. Áldunk téged a mögöttünk lévő hétért, napokért, a megáldott munkáért, azért, hogy tanulhattunk örömökből és terhekből egyaránt. Urunk Istenünk, jövünk eléd és keresünk téged a magunk bűnvallásával is, mert azt gondoljuk sokszor, hogy másban, máshogy és máshol kell keresnünk az üdvösséget. Mert azt gondoljuk, minden hitből,
valami ránk ragadhat, ahelyett, hogy a Te egyedül igaz utadat járnánk. Istenünk, jövünk hozzád azokkal a vétkekkel, bántásokkal, amikkel rosszat tettünk a másik embernek, és így Téged is bántottunk. Istenünk, szükségünk van a Te szavadra, és szükségünk van a Te jelenlétedre. Szükségünk van arra, hogy visszavonj bennünket Te hozzád, hogy megerősödjünk üdvösségünkben, hogy megtaláljuk újra az életet, amit Te adsz. Ezért kérünk, áld és szenteld meg a mi együttlétünket, add nekünk igédet, áld meg figyelmünket, és járj közöttünk úgy a Te lelkeddel, hogy nem csak igaznak tartjuk a Te igédet, a Te üzenetedet, hanem aszerint is cselekedjünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük most a 287. dicséretünk 4. versét. 287. dicséretünk 4. verse így kezdődik: mi elménknek homályát távoztassad el. Az ének alatt szeretettel várjuk a gyermekeket a gyermekisten tiszteleten. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az Efézusi Levél 2. fejezetében, annak 4. és 5. versében különösképpen itt így szól az ige. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, Efézus városa ebben az időben, amikor ez a levél íródik, az akkori világ egyik legjelentősebb városa volt. Úgy tekintettek rá, mint a kelet kapujára, nagyon fejlett kultúrával, kézműves iparral rendelkezett. Vannak olyan források, hogy talán a város lakossága, és gondoljuk az akkori viszonyokat, még talán a 300 ezres lakosság számot is elérhette. Vallásilag is egy meglehetősen felkapott hely volt, talán úgy mondanánk, hogy a vallásos turizmus virágzott, hiszen az ókori világ 7 csodája közül az egyik ebben a városban volt, az Artemis templom. Amikor Pál apostol megérkezett ebbe a városba, a harmadik missziói útján 3 esztendőt töltött ott, akkor nagyon kemény ellenállásba ütközött éppen emiatt. Tehát egy nagyvárosról beszélünk, amelyik növekszik és gyarapodik, még talán azt is mondhatnánk ebben a vonatkozásban, hogy hasonlít a mi városunkhoz. Komoly kihívás mégis a misszió, nem csak az akkori Efézusban, de azt gondolom, hogy a mai Kecskeméten és a mai katonatelepen is. De Pál apostol és az Isten igéje nem aszerint nézi és ítéli meg azt a várost sem és a mi lakhelyünket sem, hogy éppen a kultúra, az ipar, az élet különböző területei milyen gyarapodást vagy éppen hanyatlást mutatnak. Sokkal inkább azt nézi az Úristen, hogy hitben, lelkiekben hogyan is állnak a dolgok. Amikor Pál apostol az efézusi gyülekezethez írván megfogalmazza ezeket az imént hallott sorokat, akkor rögtön egy ellentét látszik előttünk. Az ellentét pedig a következő. Van most valamilyen állapot, valamilyen helyzet, amiben ti, a gyülekezet tagjai vagytok, ti most éltek. De egykor halottak voltatok. Más, ami most van, és más, ami volt. Más a korábbi, és más a jelenlegi állapot. És azt mondja, szükségetek volt egy változásra, hogy elinduljatok az Isten útján, mert nem az a lényeges, hogy ti milyen helyen laktok, hogy a körülmények miről beszélnek, hanem az a fontos kérdés, hogy az életben, vagy a halálban vagytok. Az élet állapotában, vagy a halál állapotában. Változás kell. Persze az efézusiak nem feltétlen gondolták így. Nyilván azt gondolták, hogy a mi országunknak, a mi városunknak a dolgai rendben vannak. Még ez a több Isten hívő kultusz is teljesen tökéletesen működik. Jó az irány. De az Isten azt mondja, nem jó az irány. Az Isten azt mondja, ti halottak voltatok, és akik nem tértek még meg, halottak vagytok, de az Isten életre kelt benneteket. Változásra van szükségünk, sok tekintetben nekünk, magunknak is. Változnia kell az életünknek. Talán az életünkben is vannak olyan dolgok, amelyek élettelenné tesznek. Amelyek elszívják az erőt, amelyek mintha a halálról, az elmúlásról beszélnének. Változás kell. Változás kellene, sokszor mondjuk az egyházunkban is, valahogy erősebben, határozottabban, sodróbban is ellenállhatatlanabbul hirdetni az evangéliumot, hogy többen legyünk. Imádkoznunk is kell ezért. Mindenkori feladatunk imádkozni. A gyülekezetünkért, a városunkért, a lakhelyünkért. Változás kell az egyházban. És egyre inkább látjuk sokan, változásra van szüksége Európának is. Az elmúlt héten beszélgettem valakivel, sokfele utazik a világban üzletemberként, befektetőként, és egészen döbbenetes képet rajzol, ahogy találkozik különböző kultúrákkal, Latin Amerikától, Európán át, Kínával bezáróan. És azt mondja ez az ember, aki sok mindent lát, hogy ő ugyan alapvetően optimista ember, de ha Európára tekint, akkor végtelenül betegnek és megújulásra alkalmatlannak látja, hogy elhúz mellettünk a világ. Miről beszél itt Isten igéje? Arról beszél, hogy változás kell, és a változást az Isten hozza. Hogy a valamikori állapotból az efézusiak úgy váltak halottból élővé, hogy az Isten feltámasztotta őket. Testvérek, nem csak változás kell, hanem feltámadásra van szükség. Erről szól és erről tanít bennünket ez a mai ige. Mégpedig, most tegyük ide a hangsúlyt, e világi feltámadásra van szükség. Miért van először is szükség feltámadásra? Az elmúlt időszakban az efézusi levelet megelőzően Lukács evangéliumát olvastuk. És az utolsó történetek között, mint minden evangéliumban, Krisztus feltámasztásának történetét találjuk. Általában, amikor Krisztus feltámadása kerül elénk, akkor csak az élet végére gondolunk. Egyébként helytelenül, Mert nem csak erről szól, és nem csak a halállal szemben, a test elmúlásával szemben van üzenete az Istennek a feltámadás által, nem csak azt mondja, hogy majd lesz feltámadásunk, nem csak a halál utáni történésekre vonatkozik ez, hanem az e világi életünkre is. Mert nem csak akkor lehet majd feltámadnunk, és fogunk feltámadni, hanem itt a földi életben kell nem csak változnunk, hanem feltámadnunk új életre. Tanítjuk konfirmációra készülve, hogy a feltámadás hit következménye az örök élet reménysége és az új élet engedelmessége. Az új élet, amit itt a földi életben, testben élünk, az Istennel találkozva, az egy másfajta élet kell, hogy legyen. Pál apostol is azt mondja, ő a maga vallásos múltjával, zsidó vallásos múltjával, hogy igazából az életem nem akkor kezdődött, amikor én a magam régi zsidó vallási szokásait megtartottam és komolyan vettem hívő emberként, hanem akkor kezdődött az én életem, amikor találkoztam a damaszkuszi úton Krisztussal, a feltámadott Krisztussal. Amikor azt mondja, hogy korábbit mindent kárnak és szemétnek ítélek. Amikor azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Világossá teszi mai igénk, hogy a halál állapotában lenni nem csak az élet elmúlását, a földi élet végét jelenti, hanem így tanít az ige, a halál állapota az, amit a bűn állapotának nevezünk, és van itt egy talán nagyon is kézzel fogható megfogalmazás. Az a bajotok, mondja Pál apostol, illetve abból az állapotból hozott ki benneteket az Isten, támasztott fel belőle, amikor ti e világ életmódja szerint éltetek. Nem bűnözőkről beszél. Nem azt mondja, hogy ti nagyon rossz életet éltetek. És ezért volt szükségetek arra, hogy az Isten megújítson és feltámasszon titeket. Hanem azt mondja, a halál állapota egyszerűen az, hogy úgy éltek, mint mindenki más ebben a világban. E világ életmódja szerint éltek. Nem az Isten szerint gondolkodtok, mert egyébként elszakadtatok tőle. Mit jelent e világi életmód szerint élni? Mit jelent az, hogy ebből meg kell térni és fel kell támadni? Az e világi életmód azt jelenti, a világhoz és a másik emberhez igazodok. Hogy nekem az a fontos, amit a másik ember mond, és amit a világ. Nem pedig az, amit az Isten tanít. Azt is mondja, test szerint éltek. A ti kívánságaitok, a ti céljaitok kizárólag erre a földre irányulnak. Amit itt el akartok érni. Ez e világi életmód és szemlélet. Hogy ti anyagiasan élitek a világotokat, az életeteket. Hogy ti nem gondoltok a lélekre, nem gondoltok az Istenre, vagy az Úristenre is csak úgy gondoltok, mint akitől azt várjátok, hogy a testi szükségleteket megadja, kielégítse, betöltse az életetekben. E világi módon éltek és gondolkodtok, hogyha nem keresitek az Istent. Ha az engedetlenség fiai vagytok. Ha bár tudjátok, mit kér az Isten, és világos számotokra az ő üzenete, mégsem a szerint cselekeztek. Látjuk jól, nem kell ehhez rossz embernek lenni. Még azt is mondhatjuk, hogy valószínűleg az Efézus városának lakossága egy általános, akkor megszokott polgári értékrend szerint élte az életét. Ami lehet jó önmagában, csak hogy az Isten szerint nem elég. Csak hogy az Isten azt mondja, ezzel te még a halál állapotában lehetsz. Ezzel együtt még neked fel kell támadni az életre. Mit látunk a hit lehetőségében? Közösséget? Jól látjuk. Az értékeink megerősítését? tanításokat, hitvallásos tételeket, ez mind-mind igaz és benne van. De ennél sokkal több van benne. A kérdés az, hogy a halálból átmentünk-e az életre. Mert nem cselekedetekből van üdvösség, hanem úgy, hogy Krisztus feltámaszt bennünket új életre. Ha nem az Isten szerint éljük az életünket, ha ennek a világnak a szemléletmódja határozza meg a döntéseinket a mindennapokban, a munkánkban, ha ez a világ határozza meg a döntéseinket, akkor a halál állapotában vagyunk, és fel kell támadnunk. És akkor még nem beszéltem az életünk nagy megakadásairól, hogy mennyire érezzük, hogy nem teljes sokszor az életünk. Testvérek, feltámadásra van szükségünk. Nem csak majd, hanem itt és most. És az igének a nagy felszabadító üzenete az, hogy az Isten életet ad. Kegyelemből van üdvösségetek. Életre keltett titeket Krisztussal együtt, mondja az efézusiaknak, ti már ebben az állapotban vagytok. Ugye mennyire tudjuk és mennyire érezzük azt, más dolog létezni és más dolog élni. Az élet több a létezésnél. Több, teljesebb, igazabb, tartalmasabb. Hány és hány ember mondja azt, és hányszor mondjuk mi magunk is, főleg a fáradtságainkban, főleg az életünk kihívásaiban és terheiben, hogy végre élni szeretnék. Hogy az életnek többnek kell lenni. Ott van bennünk az életvágy, és ha már nincs ott bennünk, hogy teljesebb és igazabb legyen, akkor ott baj van. De hányszor fordul elő, hogy érezzük a hiányt, és hányszor törődünk bele? Hát akkor ennyi az élet. Az Isten azt mondja, én életet adok nektek. Életet. A halálból az életre hívlak titeket. Az életünk nagy mélysége és kihívásai emlékeztetnek bennünket a halálunkra is, és arra késztetnek minket, hogy felálljunk. Arra késztetnek minket, hogy úgy álljunk fel, hogy az Istent keressük, mert így lesz a létünkből élet. Az Isten feltámaszt új életre. Miért teszi ezt az Isten? Az Isten haragszik a vétkeink miatt, és itt mondja is az apostol, a harag fiai voltatok, de az Isten soha nem a harag motiválja akkor, amikor ránk tekint. Megtehetné. Mi is sokféle, vagy sok emberre tudunk most talán haragudni. Vezetőkre is. És hányszor mondjuk, ha hatalom adatna nekünk, akkor hogyan is tennénk rendbe a dolgokat, akár hogyan számolnánk le emberekkel. Az Istent soha nem a harag motiválja, hanem a szeretet és az irgalom. Mindenben. Az Istent a szeretet és az irgalom indítja arra, hogy megváltson bennünket. Amikor tanít, amikor megfed, amikor gyógyít, amikor ítél, itt ebben a világban, akkor a szeretet és az irgalom mozgatja őt azért, hogy lásd meg, lássuk meg, ha a halál állapotában vagyunk. Hogy feltámasszon minket az életre. Mert ez a legfontosabb. Az Isten életet akar adni. Vannak, akik azt mondják, végre megtaláltam az életem. Megtaláltam egy kapcsolatban, megtaláltam egy célban, egy értékben, talán a munkában. Ezek fontosak mind, de csak részek az egészhez képest. És hányan vannak úgy, és ma egyre többen, akik nem csak tizenévesen, de 20, 30, 40, ki tudja hány évesen is, keresik az életet. És nem tudnak megállapodni. Az élet az Istennél és az Istenben van. Krisztus által. Az élet az Isten közelében van. Nézzétek, Mennyire összefügg ez a kettő? Hányan nem találják az életüket, és egyre többen? És mennyire szakad el a mi társadalmunk is egyre inkább az Istentől? Ne csodálkozzunk, testvérek! Az élet az Istennél van, és aki az Istent találja meg, az életet találja meg. Az élet az Isten közelébe van, de nagy vigasztalás van ebben az igében. Minden hiányból, minden bűnből, minden mélységből, a halál állapotából lehet élet. És csak hadd említsem egy-egy gondolat erejéig azt a három történetet, amikor Krisztus embereket támaszt fel. Ott van Jairus lánya, akihez akkor hívják Jézust, amikor a lány még csak beteg. És miközben tart oda Jézus, jön a hír, hogy meghalt a gyermek. És aztán lesz belőle élet. Hány ilyen folyamat van az életünkben, hogy valami beteg bennünk. Krisztus már jön. És mikor mi azt gondoljuk, hogy vége mindennek, ő akkor teremt életünk elhaló, meghaló dolgaiból és hiányaiból életet. Aztán Jézus bemegy Naim városába, jön szembe a halottas menet, egy özvegyasszony egyetlen fiával, egyetlen találkozás Krisztussal. És a halott fiú feltámad. És ott van Lázár története, ahova ugyancsak hívják Jézust, ő később indul, hogy láthatóvá legyenek az Isten nagy dolgai, és szemrehányással vannak Jézus felé, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. És Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Még most is lehet élet. És lesz élet a halál után. Látjuk az életünket. Vannak benne elmúlók és meghalók. Az Istennek ez nem akadály. Az Isten mindig tud életet adni. És végezetül, ez az élet csak Krisztusban van, és reményteljes jövőt jelent nekünk. Az élet nem elérhető bármilyen úton. Az üdvösség nem található meg bármilyen úton. Életre keltett Krisztussal együtt. Az Isten az ő szeretetét Krisztusban mutatta meg. Mert nincsen üdvösség másban. Mert benne van egyedül üdvösségünk. Ez persze ma meglehetősen kizárólagosan hangzik. Annyian mondják, annyi út van. Az ige ma is a szívünkre helyezi és világossá teszi. Nincs sok út. Egy út van. Csak Krisztusban van üdvösségünk. Jövőre lesz 500 éve a reformáció kezdetének, már az iskolában is versenyek indulnak, sok minden készül. A reformáció nagy felfedezése volt, az újra felfedezése csak Krisztus, senki más. Ez nem tűnik ma, ahogy szokás mondani, politikaira korrektnek. Nem tűnik olyannak az evilági gondolkodás szerint, ami elfogadható. Mi mégis vallhatjuk. Krisztuson kívül nincsen üdvösség. És ehhez kell nekünk is ragaszkodni. Viszont Krisztusban üdvösség van. És a benne élt és vele élt élet reményteljes és hasznos élet. Reményteljes, mert azt mondja, azt tanítja ma igénk, már most az eljövendő világ részesei vagyunk. És az eljövendő világnak a gazdagságát nyitja ki előttünk az Isten. Majd akkor. De én már most, ma, feltámadva és életre kelve ebben az eljövendőben élhetek. A baj ott történik, amikor itt várjuk a földi világban a teljességet. Sokan ezért csalódnak Istenben. Azt gondolják, és bennünket is megkísértez, majd az Isten itt megadja a teljességet. Nem. Sok ízelítőt ad. Az ő követésében hiszem egyre többet. De higgyétek el, ennél sokkal teljesebb lesz az, amit az Isten az örökké valóságban ad nekünk. A teljes gazdagság majd lesz a miénk. És azt ígéri az ige, ige által a mi Urunk, hogy jó cselekedetekre vagyunk teremtve. Mert amikor az Isten embert teremtett, arra is azt mondta, látta Isten, hogy jó. Az újjáteremtett, halálból feltámadott, élettel és nem csak léttel bíró ember, jóra készített ember, jó cselekvésére készített, tud jót cselekedni. Kedves testvérek, a feltámadásról gyakran úgy gondolkodunk csak, hogy majd a jövendő. Krisztus ma akar feltámasztani minket, itt és most új életre. Efézus városában a semmiből egy gyülekezet épült fel, egy közösség, mert akik halottak voltak, Krisztus által életre keltett. Az életre van vágyakozásunk. Mégis a halálnak sok, és talán egyre látványosabb jeleit látjuk világunkban, kultúránkban, és talán önmagunkban is. Krisztus új életre akar feltámasztani. Erre van szükségünk. Egyedül benne és általa van életünk. De ha feltámaszt minket, akkor a jövőnk reményteljes és áldott lesz. Így adjon mindnyájunknak ilyen feltámadást, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Amen. Isten igére válaszul, énekeljük a 425. dicséretünk 4. versét. 425. dicséretünk 4. verse így kezdődik. Megesküvél, Uram, és igédben bízom. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük létünket és életünket. Köszönjük neked, hogy a te szavad szól és a te erőd bennünket is új életre támaszt fel. Áldunk, Urunk, megtalált életünkért, azért, hogyha a hallott ige megértett és megélt igévé válhatott lelkünkben. Istenünk, látod, mennyire könnyen igazodunk a világ életmódjához, mert sokkal kézenfekvőbbnek és természetesebbnek tűnik. És így valljuk meg, Urunk, azt, hogy tele vagyunk testiséggel, anyagiassággal. Tele vagyunk kihívásokkal, amelyekben elbukunk, kísértésekkel, vétkekkel. És megtörténik, Urunk, hogy nagyon is jól tudjuk, hogyan kellene szerinted valóan cselekedni. Mi mégsem úgy teszünk. Urunk, köszönjük, hogy rámutatsz világosan, határozottan, de szerető irgalmassággal arra, hogyha tőled távol vagyunk, akkor a halál állapotában vagyunk. És köszönjük, hogy felmutatod a te feltámasztó életet adó hatalmadat is, amellyel életre hívsz mindnyájunkat. Köszönjük, Urunk, ha életünkben átélhettük már ezt, és köszönjük, ha ennek vágya ott lehet, ott van a mi szívünkben, lelkünkben. Kérünk, Urunk, támaszd fel minket igaz, tőled való életre, amely úton van a teljesség felé, a megígért eljövendő reménység felé. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd lássuk csak benned üdvösségünket, hogy ne keressünk más utakat, hogy maradjunk hűségesek te hozzád. És könyörgünk azokért, akik annak tévedésében élnek, hogy minden út hozzád vezet, sőt, ezeket az utakat még keverni is lehet. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy tudjunk jót cselekedni, új életben járó emberekként. Imádkozunk, Istenünk, így katonatelepért, Kecskemétért, egész országunkért, hogy adj hozzád fordulásokat, megújított életeket, akik másokat hozzád vonzanak. Istenünk, építsd így a mi gyülekezetünket, és adj így megújulást ne csak egyházunkban, gyülekezetünkben, de országunkban, földrészünkön és az egész világon. Könyörgünk hozzád a betegekért, rád bízzuk a gyászolókat, a terheket hordozókat. Rád bízzuk, Urunk, azt az iskola évet, amely az elmúlt napokban elkezdődött. Rád bízzuk szeretteinket, az életünket, a számunkra fontos embereket és dolgokat. Kérünk, hordozz ezeket, Urunk Istenünk. Imádkozunk népünkért, határokon innen és túl. Istenünk, kérünk, hallgass meg könyörgésünket, és hallgass meg minket akkor, amikor csendben saját szavainkkal fordulunk hozzád. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Alázatos szívvel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk. Néhányat ezek közül kiemelek. Ahogyan hirdettem már az elmúlt vasárnap, szeptember lévén újra indulnak a bibliaórai alkalmak, és szeretettel várjuk a testvéreket, akik eddig jártak és akik eddig ritkábban voltak, kedden délután 5 órától bibliaórai összejövetelünkre a gyülekezeti teremben. Szerdán 5 órától presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3:40-kor lesz istentisztelet, illetve ezzel párhuzamosan, ahogyan az már ma is megkezdődött, gyermekistentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap délután 4:00 egy nagyon fontos és új alkalmunk fog indulni. Elsősorban a fiatalokat szeretnénk megszólítani, ifjúsági alkalmat szervezünk, egyelőre 2 hetenként, tehát jövő vasárnap délután 4 órától előreláthatóan 17:30-ig. Erre a középiskolás korosztályt várjuk elsősorban. Hívogassunk és adjuk tovább ezt a hírt a közöttünk lévő, körülöttünk lévő fiataloknak. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tóth Károly 75 éves, Boksa Lázár Lászlóné Mészáros Mária 81 éves, és Markó Marton Józsefné Gál Terézia 87 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Kovács Lajos, 68 esztendőt élt, temetése szeptember 8-án csütörtökön 3:40-kor lesz a köztemetőben. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékként 116 000 forint, Isten dicsőségére 10 000 forint, és a templom kárpítozására 20 000 forint adomány érkezett. Továbbra is kérjük és várjuk a diakóniai központ kérése szerint lekvár és befőtt adományokat, amelyekkel rászorulókat segíthetünk. Az aradi vértanúkra emlékezve gimnáziumunk diákjai és kísérőik október 3-án indulnak kerékpárral Aradra. Kérjük, aki tudja, támogassa a végzős diákok és kísérőik útját. Az adományokat az egyházközség pénztárában lehet befizetni. Egyházközségünk cserkész csapata toborzást hirdet 5-es leendő cserkészeink részére, hogy részesei legyenek egy életre szóló közösségnek. Az alkalmak péntek délután vannak az iskola épületében, jelentkezni a cserkész csapat honlapján, illetve a csapatparancsnoknál és a rajparancsnoknál lehet, nálam is lehet jelezni, és továbbítom az esetleges jelentkezéseket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteletünk zárásaként, a záró imádságot megelőzően, a 287. dicséretünk 6. és 7. verseit énekeljük, 287. dicséret 6.-7. verseit énekeljük, Szent nevedet engedjed, nyilván valhassuk.
Thank you.
Imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen.